Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 338. énekünk mind a négy versét. A 338. dicséret így kezdődik, lelki próbáimban Jézus légy velem. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele, harmadik részének első 7 versében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Galata levél harmadik részének első 7 verséből így szól a mi Urunk igéje. Ó, esztelen Galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján. Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Így van megírva, Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Örökké való Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás a szívünk azért, hogy egyre jobban megtapasztalhatjuk a te hűségedet, szeretetedet, hogy most már azok a korlátozások, amelyek eddig voltak, szinte mind megszűnhetnek, már nem kell eltakarnunk az arcunkat, hanem feretlen arccal szemlélhetjük a te dicsőségedet, ahogy ezt az igében is olvashatjuk. És köszönjük, hogy úgy hangozhat a te igéd, szintén szabadon, nincs bilincsbe verve, vagy karanténba zárva. Áldunk téged, hogy elkészítetted ezt az istentiszteletet is, és kérjük a te lelked világosságát és áldását. Hadd legyen nyitva a szívünk az ige meghallására. Hadd legyünk olyanok, mint a jól előkészített szántóföld, amelybe, ha belehullik az ige magja, meg fogjuk teremni a megtérés gyümölcsét. Jöjj és áldj meg bennünket! Add, hogy a mi gondolataink ne szanaszét terjedjenek, hanem az egy szükséges mellett megmaradhassunk, a te akaratodat keresve és a te igédre figyelve. Add, hogy mindenütt, ahol a mai napon együtt vannak a te igéd hallására, a te lelked áldását tapasztalják meg, és mi is, a mi lelki testvéreinkkel együtt így legyünk közösségben veled és egymással. Amen. Az ige hallgatására készülve a 466. ének első versét énekeljük. A 466. ének első verse így kezdődik: Rád tekint már hitem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele, harmadik részének első versében eképpen. Ó, esztelen Galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Kedves testvérek, valamikor régen olvastam egy természetbúvár beszámolóját a kígyók vadászati módszeréről, aki ezt az esetet leírta, felfigyelte egy kétségbe esett kismadárra, amint menekülni próbált a kígyó elől, de már késő volt. A kígyó erősen ránézett a madárkára, az pedig visszanézett rá, ezzel felfogta a kígyó tekintetét, és ez végzetessé lett számára. És amint magán érezte a kígyó tekintetét, képtelen volt másfelé nézni, belekerült a kígyó bűvöletébe, és riadtan nézte, hogy a kígyó egyre közelebb kúszik feléje. Ekkor azonban odalépett az ember, fogta a hátizsákját, és berakta a kígyó és a madár közé. Ekkor az igézet megszűnt, a madárka megszabadult, és boldogan elrepült. Valami hasonló helyzetben látta Pál apostol a levél olvasóit, a Galatákat, és ő nekik azért írta így, hogy ó, esztelen Galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Hiszen mi elmondtuk nektek az evangéliumot. Világossá tettük, hogy hogyan lehettek szabadok Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által. Ti pedig esztelen módon engedtétek, hogy egy másféle igézet, egy másféle bűvölet alá kerüljetek. Az történt ugyanis, hogy Pál apostol távozása után jöttek oda a tévtanítók, akik azt hirdették, hogy az Ószövetség törvényeinek betű szerinti megtartása szükséges az üdvösséghez, enélkül nem működik. A hit kevés, a törvény cselekvése ennél sokkal fontosabb. Különösen is hangsúlyozták a szövetség külső jelét, a körülmetélkedést. Ha ehhez tartjátok magatokat, akkor kerülhettek a mennybe. És olyan erőteljes volt ez a meggyőzés, hogy Pálnak meg kellett ezt a levelet írnia, hogy kijózanítsa az eltévejedett Galatákat. Mint ahogy a kígyó és a kismadár közé került az a hátizsák, úgy szolgált ez a levél az olvasóknak, akik már mint egy igézett bűvölet alatt éltek. És ezt a levelet olvasva fellélegezhettek, hogy ó, hát mégiscsak szabad lehetek a törvény átkától. Nem kell már tovább kétségbe esettem vergődnöm azzal, amire úgyse vagyok képes, hogy a törvény betűit maradéktalanul megtartsam. Milyen nagy megkönnyebbülés, fellélegzés lehetett ezt a levelet olvasni. Kedves testvérek, mi ehhez a megszólításhoz vagyunk hozzászokva, hogy kedves testvérek. De biztosan felkapnánk a fejünket, hogyha szószékről ezt hallanánk, hogy ti esztelen pátyiak, ó, ti balgatag magyar reformátusok, vegyétek már észre, hogy mi az, ami rátok ekkora nagy hatással van. Mi az, ami a tiszta evangéliumnál sokkal erőteljesebben befolyásolja a ti gondolkodásotokat. Mi az, ami ennyire igézet alatt tart benneteket? Valahogy így érezhették a levél olvasói is Pál szavait, és így kell, hogy Isten igéje bennünket is megszólítson. Pál döbbent csodálkodással kérte számon, hogy a Jézus keresztjéről szóló evangélium miért nem jutott el a szívük mélyéig a hallgatóinak. Hiszen Pálék úgy írták le Jézus Krisztus nekik, mintha közöttük feszítették volna meg. Hát az nem lehet, hogy ennyire hidegen hagyja őket, hogy Jézus helyettük, miattuk és érettük halt meg. Jézus ugyanis azt mondta, hogy én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Hát ha Jézus szenvedésének és halálának, az ő irántunk való szeretetének ilyen nagy a vonz ereje, akkor mi lehet az, ami rájuk még ennél is nagyobb hatással van? Itt a páti gyülekezetben minden nagypénteken, az esti pasiós istentiszteleten végig olvassuk az evangéliumokból Jézus szenvedésének történetét. És tényleg olyan, mintha Jézus Krisztus közöttünk feszítetett volna meg. Lehet ilyenkor látni a szemekben megcsillanó könnycseppeket, lehet látni a megilletődött arcokat, amikor együtt énekeljük, hogy amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam. Hatással van ránk is Jézus Krisztus szenvedése és halála. De vajon csupán az érzelmeinket indította ez meg, vagy hittel tudtunk feltekinteni Jézus keresztjére? Megértettük-e magunkra vonatkozóan, hogy Jézus az én bűneimet is magára vette, és én már kegyelmet nyertem Istennél, mert Jézus vére eltörölte a bűneimet. És itt már nincs szükség semmi többre, többletre, kiegészítésre, mert Jézus mindent tökéletesen elvégezett ott a kereszten. El is mondta ezzel a szóval, hogy elvégeztetett. Aztán ugyanígy az úrvacsora is kiábrázolja számunkra Jézus Krisztus kereszthalálát. A kenyér és a bor Jézus értünk feláldozott testét és vérét jelenti. És így mondhatom, hogy ennél közelebb már nem is hozható hozzánk, hiszen minden érzékszervünkkel részesülünk az úrvacsorában. Szemünkkel látjuk a szent jegyeket, fülünkkel halljuk az igét, ez az én testem, ez az én vérem. Kezünkkel megtapintjuk a kenyeret, orrunkkal érezzük a bor illatát, nyelvünkkel érezzük a kenyér és a bor ízét. Már csak a szívünkkel, hogy felfogja, az úrvacsorában Jézus adta önmagát, hogy lelkünket táplálja az örök életre. Nem megdöbbentő, testvérek, hogy miközben magunkhoz vesszük, sokszor a lelkünkben semmi sem történik, csak mint egy letudjuk a szokásos úrvacsorázásunkat. És hogy esik ez Jézusnak, aki szenvedett és meghalt értünk, hogy mi nem becsüljük meg az ő kegyelmét és szeretetét. Ha van valami, ami mégis fontosabb annál, amit Jézus önfeláldozó szeretete jelent számunkra, akkor ez annak a jele, hogy mi is igézet alatt vagyunk. Valaki vagy valami nagyon elbűvölt bennünket, és emiatt képtelenek vagyunk lelkileg átformálódni, megújulni a hitben. És minden ilyen minket fogvatartó elbűvölés mögött a világ fejedelme, a sátán áll, aki a hitünket megpróbálja lekötni, nehogy Jézusra tekintsünk, nehogy a szívünk egészen a Jézusé legyen. Ilyen igézet a varázslás és a babona minden formája. Jézus sohasem megbabonázni akar bennünket, hanem szabad döntést vár, hogy mi az ő szeretetére szeretettel, hűségére hűséggel válaszoljunk, hogy teljes szívünkkel benne bízzunk, ő benne, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Mert ha csak egy kicsit is abban hiszünk, hogy a sorsunkat a csillagok állása alakítja, vagy hogy melyik lábunkkal keltünk fel reggel, már is nem Jézushoz kapcsolódik a hitünk. Így mondta valaki, hogy nekünk egy hitünk van, és nem több szálon kapaszkodhatunk, hanem egy helyre tudunk igazán a hitünkkel fogockodni, és ez vagy Jézus, vagy valami más. Nem lehet egyszerre két felé nyúlni. Nem lehet egyszerre azt is tenni, hogy imádságban megköszönni Istennek valamit, azután meg lekopogni, nehogy bal szerencsére forduljon a dolog. Mert ezzel éppen nem hogy elzavarjuk a rossz szellemeket, amihez ez a babona kapcsolódik, hanem inkább, még inkább az ördög kezére juttatjuk a lelkünket. Ha én egy picit is hiszek abban, hogy azok a tárgyak, négy lebelül lóhere, vagy egy fekete macska, köze van az én életem alakulásához, jövőjéhez, vagy azoknak a szokásoknak, amelyek ilyen babonás módon kötődnek a mindennapjaimhoz. Ha ezekben hiszek, akkor én már is igézet alatt vagyok, és nekem Jézus szabadítására van szükségem. Isten nem véletlenül tiltja olyan komolyan a babonát, varázslást, jóslást, szellemidézést. Így olvassuk az Ószövetség lapjain, az 5 Mózes 18-ban, ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ha mégis igézet alá kerültünk, akkor Jézushoz kell fordulnunk, mert ő egyedül, aki képes megszabadítani, hiszen ő azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, olvassuk János első levelében. Csak merjünk imádságban hozzá kiáltani, vagy együtt imádkozni egy lelki vezetővel, lelki pásztorral, és meg fogjuk tapasztalni, hogy Jézusnak mekkora szabadító ereje van. És mi lehet még, ami nagyobb hatással van ránk, mint Jézus szeretete és kegyelme? Gondoljuk csak végig az életünket. Mi vált olyan fontossá a számunkra? A pénz? De sok embert fogva tart a pénz, pontosabban a pénz szeretete, ahogy a Biblia is írja, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, a pénz szeretete. De sok embert fogva tart a meggazdagodni vágyás. Ez is elvarázsolja, elbűvöli a lelkünket. Mi mindenre képesek vagyunk azért, hogy egy kicsit több pénzünk legyen. Sokszor még a becsületünket is eladjuk, mert ez olyan fontos. Vagy a sport varázsol el bennünket, akár olyan formában, hogy az edzéseket végezzük, vagy úgy, hogy leülünk a képernyő elé, és nézzük a meccseket, a mérkőzéseket. Ne legyítsünk olyan könnyen arra, hogy ugyanez ez mit számít. Ha elkezdődik a meccs, képesek vagyunk minden mást félretenni, egy másfél órát odaszentelni, ezt úgy értem, hogy meccsenként másfél órát, és vajon jut-e ugyanennyi idő Istennek is? Vagy amikor a kedvenc sorozatunk megy a tévében,
akkor ne szóljon hozzánk senki, mert teljes figyelmünkkel ott szeretnénk lenni. Vajon nem tart-e a tévé és az internet bennünket is fogva, igézet alatt, bűvelet alatt? És szólhatnék még a különböző szenvedélyekről, megrögzött szokásokról. Aki ebben benne van, azt tudja legjobban, hogy az alkohol, a cigaretta, a kábítószerek mámoros bűvölete annyira fogva tud tartani, hogy aki ebben mélyen benne van, az nem képes egyik napról a másikra abba hagyni és leszokni róla. De miért nem? Azért, mert az ilyen emberek igézet alá kerültek, és kénytelenek azt tenni, amiről az eszükkel pedig tudják, hogy ártalmas, és azt mondják, hogy csak akaraterő kérdése, és még sincs elég akaraterő. Kevésnek bizonyul. Mert csak Jézus adhat mindezekből teljes szabadulást. És sok más olyan dolog is lehet erős befolyással ránk, amiről nem is gondoljuk. Még a magyarságunk is ilyenné válhat. Ne értsük félre, testvérek, én hálás vagyok Istennek, hogy magyarnak születtem, és a magyar nép tagja lehetek. Ám ha azt mondom, hogy magyar református keresztjén vagyok, ebből mi a fontosabb, az, hogy keresztjén vagyok, vagy az, hogy magyar? Ez kiderül akkor, ha választanom kell két program között, az egyik a magyarság tudatomat növeli, erősíti, a másik pedig a Krisztussal való kapcsolatomat erősíti. Melyiket választom? Nyilván a fontosabbat. Melyik a fontosabb? Hát leginkább az életünk végén fog ez kiderülni, és nyilvánvalóvá válni, amikor majd meg kell állnom a Krisztus ítélő széke előtt. Azt hiszem, értjük, testvérek, hogy még amit nem is gondolnánk, hogy mennyire fontossá válik számunkra, ha az Isten helyét, Jézus Krisztus helyét elfoglalja az életünkben, akkor már a hatása alatt vagyunk. És mostanában egyre több olyan furcsa dolog jön be a világba, amit értetlenül figyelünk. Ma már az sem magától értetődő, hogy fiúnak vagy lánynak születtünk, és ennek megfelelően éljük az életünket. És ott tartunk, hogy az ember szembeszállt a Teremtő Istennel, maga akarja eldönteni, hogy milyen nemű legyen, vagy hogy kivel létesíthet testi kapcsolatot. Sőt, ezt már akkor el kellene kezdeni egy kisgyermeknél, amikor még fel sem fogja, hogy mit akarnak az ő lelkében átalakítani, azért, hogy fogékonyabb és érzékenyebb legyen arra a felnőttek közötti zavarosságra, amely végső soron Istennel jelent szembefordulást. Látnunk kell, hogy itt mekkora erők működnek, amikor egy fiatalt nem lehet arról lebeszélni, hogy átműtesse magát, mert szerinte összekeveredett benne a biológiai neme azzal, amit ő valóságként belül érez. Igézet alá került, és ő nem is akar már Istenre figyelni, mert fél szembe kerülni az Isten tervével és akaratával. Ó, esztelen galaták, írja Pál apostol, mert nincsen nagyobb esztelenség, mint amikor valakit előre figyelmeztetnek a beszélyre, és ő mégis belemegy, belesétál abba. Egyáltalán nem mindegy, hogy kire hallgatunk, kikkel barátkozunk, milyen hatásnak tesszük ki magunkat. Egy járvány hullám végén vagyunk, és tapasztaltuk azt, hogy nem látjuk a láthatatlan vírust, és mégis fel kell vennünk a harcot, maszkot kell magunkra vennünk, fertőtlenítenünk kell magunkat, és védekeznünk kell. És ugyanígy kell a kísértő támadásai ellen is felfegyverkeznünk a lelki fegyverzettel, ahogy ezt olyan részletesen leírja Pál apostol az Efézusi levél 6. részében. Öltsük magunkra az üdvösség sisakját, a megigazolás páncélját, a békesség saruját, vegyük fel a hit pajzsát és a lélek kardját, az Isten igéjét. Kedves testvérek, én most nem ijeszgetni akartam senkit, amikor ezekről a valós veszélyekről szóltam. Csak Isten igéje is józanságra és Istenre figyelésre int bennünket. És nem szeretné, ha mi foglyok lennénk, rabok lennénk, bűvölet és igézet alatt lennénk. Jézus győzött a kereszten. Ő legyőzte a világ fejedelmét, a sátánt. Jézus neve azt jelenti szabadító. Ő a bűn és a szenvedélyek minden rabságából képes megszabadítani. És nem kell attól sem félnünk, hogy az ördög igézete alá kerülünk véletlenségből, akaratunkon kívül, hiszen Isten népe védelem alatt áll. Ott az Ószövetségben a Bálám történeténél hangzik el ez, hogy a varázslás nem fog Izraelen. Akiket Isten védelme alatt tart és őriz, arra mondhatnak átkot, azt megpróbálhatják befolyásolni, ha mi az Úrra nézünk, és Jézus Krisztus szabadításából élünk, nem kell félelem alatt élnünk. Aki viszont figyelmen kívül hagyja a veszélyjelző táblát, az komoly bajba kerülhet. Ahhoz, hogy ezt a csapdát kikerüljük, nekünk szüntelenül fel kell néznünk Jézusra, a hit fejedelmére, beteljesítőjére. Mi, akik lelki szemünkkel úgy láttuk Jézus, mint aki közöttünk feszítetett meg, nem engedhetjük, hogy bármi más erősebb hatással legyen ránk, mint amit Jézus Krisztus felénk megmutatott. Jézusnak adatott minden hatalom mennyen és földön. Ha az ő hatalmában és szeretetében bízunk, ha őtőle kapunk erőt, akkor nem kell veszteseknek lennünk a sátánnal, az ördöggel szemben. Kérjük hát Jézus Krisztust, a mi szabadítónkat, hogy vegye el minden esztelenségünket. Adjon szent lelke által olyan bölcsességet, hogy résen legyünk akkor, amikor a csábítás, a kísértés ideje van. A végén fogjuk azt az éneket énekelni, hogy ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk, hogy e bűnös világnak tőrébe ne jussunk. Amikor Jézustól tanulunk imádkozni, akkor belevesszük az imádságba ezt a kérést is. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert a mi Urunk szeretetével, kegyelmével, hatalmával meg szeretne óvni mindannyiunkat. Legyen hát a mi szívünk egészen Jézusé, és ha érzékeljük azt, hogy valahol eltért az életünk a Jézus útjától, ha észleljük azt, hogy nem teljesen az övé a szívünk, kiáltsunk hozzá, és ő szabadítást fog adni. Hála legyen Istennek az ő szeretetéért, kegyelméért és győzelmes szabadításáért. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére énekeljük a Krisztus az énekem című énekeskönyv 657. énekének utolsó negyedik versét. A 657. ének negyedik verse így kezdődik: Szentlélek, légy vigasztalunk, ha Sátán kísért támad. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, megváltó Jézus Krisztusunk, hogy te teljes győzelmet arattál a bűn, a sátán, a kísértő fölött, és feltámadásoddal a halált is legyőzted. Köszönjük, hogy a mi harcainkban, vagy kétségbeejtő helyzetünkben bizalommal fordulhatunk hozzád erőért, segítségért és győzelemért. Add meglátnunk, hogy mi tartja kézben az életünket. Olyan hatások bűvületében élünk, amelyek elvonnak tőled, vagy pedig már teljesen a tiéd a szívünk. És addig, amíg nem késő, addig hadd éljük át a te csodálatos szabadításodat, hadd legyen a te győzelmed a miénk is, és ne kelljen rabságban, átok alatt roskadoznunk, hanem felszabadult szívvel és élettel tudjunk neked szolgálni. Imádkozunk azokért, akik bajok és nyomorúságok között vannak. Hálát adunk azért, hogy a járványhelyzetnek most egy csendes időszakát éljük. Lehet, hogy már teljesen el is múlt, ezt mi nem látjuk még, Urunk. De akik bármilyen testi, lelki nyomorúságban, szenvedések közt vannak, nem találják lelki békességüket, vagy betegágyon kiáltanak hozzád segítségért. Légy velük, Urunk! Légy azokkal, akik fájdalmak és szenvedések között hívják segítségül a te nevedet. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért. Különösképpen is azért a családért, akik az elmúlt napokban kísérték el utolsó földi útjára szerettüket, és engedték el az ő kezét. Urunk, te vigasztalásoddal meg tudod az ő szívüket is vigasztalni. És add meg a feltámadás és örök élet boldog reménységét. Hiszen te vagy Jézus Krisztus, a feltámadás és az élet. és azt is tudjuk, hogy te közel vagy a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíted. Imádkozunk a holnap kezdődő gyermektáborunkért. Urunk, add, hogy azok a gyermekek, akik már egészen fiatalon keresik a te közelségedet, gyermekisten tiszteleteken, hittanórákon, és itt a gyermektáborban is hallhatják az evangéliumot. Hadd nyíljon meg az ő szívük előtted, és ne csak olyan értelemben legyen jó ez a tábor, hogy jól érzik magukat ott, hanem hadd nyíljon meg a szívük is előtted. És így imádkozunk a konfirmációra készülő fiatalokért, hogy ők az ismeretben és a hitben is meg tudjanak erősödni, és oda szánni, oda szentelni az életüket neked. És Urunk, add, hogy mi mindannyian egy szívvel és egy lélekkel követhessünk téged, szolgálhassunk neked, éljük oda mások elé azt a keresztjén örömet és békességet, amivel megajándékoztál bennünket. Hadd legyünk világító életek, ahogyan az éves igében is elénk adtad, úgy ragyogjon a világosságunk az emberek előtt, hogy jó cselekedeteinket látva téged dicsőítsenek, Urunk. Így hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy most az Isten tisztelet után a fiatalok ima közössége lesz, erre hívjuk őket szeretettel, a többieket pedig a ma este 8 órakor online tartandó imaóránkra, ahol együtt imádkozhatunk a gyülekezet életéért, a most következő gyermektáborért. Isten erősítsen meg bennünket az együttes imádságban is. Holnap kezdődik az egyházi gyermektáborunk. Az elmúlt 2 évben elutazós formában tartottuk, most újra itt, és még akkor, amikor szerveztük, akkor nagyon szigorú előírásokat helyeztek kilátásba. Most kisebb létszámmal, de annál nagyobb örömmel készülünk erre a táborra, és kérjük a testvéreket is, hogy imádságban hordozzák ezeket az előttünk levő napokat. A gyermektáborra való tekintettel a hétközi bibliaórák most elmaradnak, de meg lesz tartva péntek este 6 órakor az ifjúsági bibliaóra, és jövő vasárnap táborzáró családi istentiszteletet fogunk tartani. És azt is hirdetjük így a testvéreknek, hogy most már, hogy nem kötelező a maszkviselete a közösségben sem, így az Isten tiszteleteinken sem, és el lehet jönni nyugodt szívvel a templomba. Az Isten tiszteletek online közvetítését meg fogjuk szüntetni, de meg fogjuk tartani azt a korábbi lehetőséget, hogy utólag a hanganyag fölkerül az internetre, és visszahallgatható lesz mindegyik Isten tisztelet. Tehát így lesz ez, csak hogy ezt melyik vasárnaptól léptetjük életbe, arról még a presbitériumunk fog dönteni. Keresztény részvétel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük a Vígasztalás evangéliumának hirdetésével Wiedermann Ferencné Szabó Erzsébet életének 97. évében elhunyt asszonytestvérünket. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló hozzátartozók életére. Hamarosan el fog kezdődni a templomunk külső felújítása, mert ez esedékessé vált, és erre nézve kaptunk pályázatból támogatást is, ami nagyon nagy számnak hangzik, 25 millió forintot, de ez nem elég arra, hogy az egész munkát el tudjuk végezni, és most szeretném felhívni a testvérek figyelmét arra, hogy adományunkkal is segíthetjük most, hogy egészen elkészüljön a templomunk. Akinek van erre lehetősége, szeretettel kérjük, hogy segítsék a templomunk külső felújítását. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket erősítő és ébresztő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 200. dicséret, amelynek mind a hat rövid versét énekeljük. Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk!
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.